Kossuth Rádió Gerecsén, FM 105,6. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Egy derék lelkész, ki a népnek valódi gondviselője, bemutatta nekem Riáskó Vaszil Bukóczi Lakost. A szép, világos kék szemű 72 éves, teljesen megtört alak hálálkodva közeledett felém, mert azt hitte, hogy én is a hegyvidéki akció vezérei közé tartozom. Ez a mártír 15 év alatt 5 forint kölcsönösszeg után Jéger Hers tőkepénzesnek 600 forintot fizetett, amiként az perrendszerűleg megállapítatott, és a kölcsönösszeggel mai napig is tartozik. Mindene oda veszett. Tehene, juha, háza, kenderföldje és szántója volt, mikor a Hers karmai közé került. Most semmije sincs, és kegyelemkenyéren érdegél a vejénél. Barta Miklós 1901-ben megjelent kárpátaljai tényfeltáró munkájából idéztünk azért, hogy felelevenítsük Egánede alakját, és ezzel az alakkal együtt a múlt század fordulóján a magyar kormány által a rutének felemelésére elindított hegyvidéki akciót, amelyről Botlik József történésszel beszélgetünk. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem.
Hogy kezdett ez a munkához Egánede? Ki volt ő egyáltalán?
Egánede kiváló közgazdás a 19. századnak a második felében a magyar nemzetpolitika egyik előfutára, elsősorban azzal, amit a Kárpátalján élő ruszinok és magyaroknak a gazdasági, szociális, művelődési felemelésére tett. A korabeli sajtó szerint véletlen baleset, a tények inkább azt mutatják, hogy orvgyilkosság áldozata lett Egánede 1901-ben. Olyan alakja a magyar történelemnek, aki nemzetpolitikussá nőtte ki magát. Az akkori Kárpátalján, amely magába foglalta pont a hegyvidéki akció révén, amit ő irányított, mint miniszteri biztos, Ung megyét, Bereg megyét, Ugocsa és Máramaros vármegye egészét. Ott alkotta meg és vitte végre azt a hegyvidéki gazdasági programot, amely valóban a ruszinné felemelésére vezetett. Egánede nem is magyar származású volt, hanem ír. 1851-ben született Csáktornyán, amelyik ugye akkor Zala vármegyéhez tartozott. Szombathelyen végezte az iskoláit, azon kívül Halléba, meg máshogy is, és bejárta Nyugat-Európát. A 19. század elején a nagypapa kerül Magyarországra, és ő lesz a Grassalkovicsoknak az egyik ilyen főlovászmestere, elkezd beintegrálódni a magyar társadalomba. Ugye ezt az ír szülöttet még Ady Endre is, aki nagyon nem kedvelte Egánedét, több cikkében támadta, sőt, verset írt Egánról. Ő is azt írja, hogy Egán az ír szülött. Egánede unokájától tudom, aki Szombathely mellett él, a 90 éves Ede bácsitól. Íreknél ez a főnemes, ugye tudjuk, hogy a Oegán, eredetileg Oegán a nevük. 48 királyként, 14 hercegként uralkodott Írországban, meg hát ezen kívül a család különböző tagjai, Írország főbírója, meg stb. Tehát nagyon magas tisztségben voltak az ő ősei. A nagypapa jön Magyarországra, ő 1775-ben született, és 1834-ben halt meg. 1890 érkezett Magyarországba, Pozsonyba. Fő istáló mester lett a hercegnek az uradalmába, és támogatta a lótenyésztésnek a törekvéseit, sőt, még gróf Széchenyi Istvánnal is kapcsolatba került, az általa alapított Falka Vadász Társaság szervezésében is részt vett. Akkor még nem magyar állampolgár, de már magyar országnak a gyarapításán dolgozik. Edvard, Egánedének az édesapja, őt már a pozsonyi Szent Márton dóban keresztelték. Jeles gazdasági szakember lesz, közgazdász, tanár, a Rohonci Gazdaképző Intézetet ő alapítja meg, amelyik ott van Szombathelytől 11 néhány kilométerrel. Látszik, hogy a mezőgazdaság, az agrárium, a földbirtok, a közgazdaság felé irányulnak a család leszármazottainak az érdeklődései. Ha jól emlékszem, Ede bácsi is, a dédunoka is, aki most is, ő is közgazdász. Képzettségű, Egánede édesapja. Tartsa községben az első hazai növénytermesztési, illetve nemesítési intézet alapítója lett. Ezután Edvard Egán már az ország egyik legismertebb mezőgazdásza lett, szoros kapcsolatba került például Kossuth Lajossal, Edvard Egán, feleségül veszi a bécsi Koch Júliát, és akkor három gyermekük született, Egán Ede 1851-ben, Egán Lajos 1852-ben, aki aztán 920-ban tulajdonképpen a Trianonba hal bele, mert 1917 elejétől 18 évig ő volt Fiume helyettes kormányzója. Aztán majd Egán Ede fia, meg majd Egán Imre, meg Nyugat-Majorszi felkelő lesz 1921-be. Önálló lovasbandériummal Ede bácsinak, a most élő unokának az édesapja. Történészként elemeztem a család életét, meg ugye most elkészült egy könyv is. Annyira összefonódik a család története a magyar történelemmel. Egy olyan családé, akik nyugatról jött, és a magyarság felemelkedésért tesz minden nemzedéke. És Egán Ede az, aki viszont összeütközésbe kerül majd Kárpátalján azokkal, akik keletről jönnek az országba, keletről vándorolnak az országba. Egán Ede már 27 évesen a feleségének a 30 ezer holdas birtokának irányítója, jószágigazgatója Poroszországba. És utána jön majd haza a 70-es évek végén, és megbízzák országos tejgazdasági felügyelőnek. Teljesen méltatlannak tartom a mai Budapesten, hogy Egán Edének nincs utcája Budapesten. 1945-ig volt Kelenföldön, tudnék országos tejgazdasági felügyelőként, ő szervezi meg Budapestnek a tejellátását, döntő szerepe van a budapesti tejszövetkezet létrehozásában, meg ott volt a Rotlenbiller utcában, a keletinél, és ő hozta be Budapestre 1880-as évek elején az üveges tejet. Amikor Budapest tejellátását elkezdi Egán Ede rendbeszedni, Budapestnek a területén 6000 tehén lakott. Innen látták el tejet. Puttonyos, kannás emberek vitték a tejet, akkor fölvizezték, katasztrofális volt Budapest tejellátása, és nem is volt egészséges jó tej. És ezt mind Budapesten Egán Ede szervezte meg. Miért nincs egy emléktáblája, és miért nincs egy utcája? Milyen kommunista mártír utcanevek vannak még a Budapest egyes kerületében? Aztán utána megint nincs itthon Egán Ede, és hazaérkezik az 1890-es évek vége felé, és akkor Darányi Ignác, ugye, aki 1895-től fölülési miniszter, hivatja Egán Edét.
Barta Miklós publicista és országgyűlési képviselő 1901-ben megjelent munkájában így ír a ruszinok nyomoráról és annak egyik okáról.
Bükkfakéreggel és polyvával gyakran keverik, vagyis szaporítják az ablisztet. Zsiradék csak elvétve kerül a krumplihoz vagy paszújhoz. Fió Fedornál, aki nem tartozik az elesettek közé, íme mit találtam. A lakás áll egy szők pitvarból és egyetlen szobából. Együtt laknak itt, ő, a felesége, egy öreg golyvásasszony, két leánya, két veje és 7 unoka, tehát 13-an. Összes birtoka 13 katasztrális hold, melyből 9 szántó, 4 kaszáló. 13 hold föld mellett nincs indokolva az ínség, de állítom, hogy földjével nem jól bánik a rutén. Rónaságra való gazdálkodási rendszert folytat, erőlteti a gabonatermelést, ami itt nem sikerülhet. Az állattenyésztéssel szép eredmények volnának elérhetők.
Csárosvár megye, Zemplén, Szepes, Ung, Belegugocsa, Máramarosig, ahol zömmel ruszinok laknak, ugye a leghűségesebb népe Rákócinak, 48-as szabadságharcban is mellettünk állnak, és a magyar honvédekkel együtt harcolnak. Ennek az volt az oka, hogy amikor a Rákóczi szabadságharc véget ért, a Habsburg császári udvar elkobozta Rákóczi Ferencnek a hatalmas birtokait, és odaadta Schönborg mainzi érseknek azért a kölcsönökért, fizetségként, amelyet a mainzi érsek hosszú éveken keresztül folyósította a bécsi Habsburg udvarnak a Rákóczi szabadságharc elleni hadjáratok költségeire. Az a földterület, amelyen Ruszin család a 18. század elején, közepén úgy még meg tudott élni, a nagy népszaporulat következtében, a sok gyerek következtében aprózódtak. Ugye az öröklés folytán. Nem tudtak már miből megélni. Főleg a hegyvidéken lakó ruszinság nem tudott megélni, mert kevés volt a föld. A hatalmas erdőbirtokok az egyrészt a kincsáré volt, másrészt pedig a Schönborn uradalomé, Bereg megyébe. Darányi Ignác miniszter megbízza Egánt, hogy menjen el és derítse föl, hogy mi a helyzet. Egán el is megy, el is készít egy közel 60 oldalas javaslatot a kárpátai népnek a felemelésére. Bekapcsolódik ebbe Fircák Gyula görögkatolikus püspök, 14 felvidéki Tungberegugocsa Máramaros vármegyének a országgyűlési képviselői készítenek egy emlékiratot, amelyben szintén kérik a magyar kormányzatot, hogy a ruszin népet emeljék föl. És 1897-ben így indul el a kezdetben rutén, aztán utána a peremvidéknek a magyarságát is bekapcsolták, hegyvidéki gazdasági akciónak, vagy hegyvidéki gazdasági mozgalomnak kezdték el nevezni hivatalosan.
A kárpátaljai ruszin parasztságot a nagybirtokok is folytogatták. A jobbágy felszabadítás után a volt jobbágyok telkeit a falutól távol mérték ki. Újra Barta Miklóshoz fordulunk.
Hol a föld, melyet ez a nép művel? Túl az erdőn, imit amott a hegy szakadékokban, letarolt omladékok között, meredek oldalakon, a bérceg gerinc hátán, ahol leginkább dúl a vihar, s legvészesebben ordít a farkas. Messze a községtől 2-3 órányira, félnapi járásra, úttalan utakon, híd nélkül való árkokon, túl a hegyen, túl a bércen, túl a sziklán, ott van a rutén község határa. Az uradalmi erdő pedig itt van a község nyakán, benyúlik a templomig, a szilvafáig, a pitvarajtóig. Ha elszalad a borjú, a tyúk, a malac, tilalmas erdőben járt, s nagy annak a büntetése. Ha levág a gazda egy dorongot, hogy eltörött lőcsét pótolja, kihágást követett el. Ha ölében rőzsét hoz a fiú, hogy tüzet gyújtson, mert beteg anyját rázza a hideg, ez is kihágás, melyért lakolni kell. Epret, gombát, ha szed a kislány, megfogja a kerülő, letépi fejéről a kisruhát, elveszi kezéből a kiskorsót.
A Sönbond uralomból a magyar állam bérel földet, amit kiad ruszin családoknak, havasi legelőket, tenyészállatokat hoznak be, szarvasmarhát, sertést is, lovakat, tehát tenyészméneket, és azon kívül a hegyvidéki adottságokhoz alkalmazkodva megteremtik a háziipart, amit a ruszin parasztoknak a téli időszakban jelentős keresetet nyújt, kosárfonást. Megszervezik a gyógynövények begyűjtését, gyógyszer alapanyagnak. A gazdasági életnek minden szeletét átfogják, hogy a ruszin népet gazdaságilag fölemeljék, és ezáltal elejét vegyék a kivándorlásnak. Nagy Lucskán ez Munkács alatti község, még azoknak is osztotta ki földet, akik Amerikában éltek, mert kivándoroltak előtte egy fél év vagy egy éve, hogy jöjjön haza. Sorra alapítják az elemi iskolákat, népiskolákat hoznak létre. Azokban a falvakban, ahol nincs iskola, felekezeti iskola van, és még nagyon sok a gyerek, akkor hoznak létre állami iskolát is. És az egyházat is bevonják még az oktatásba. Olvasókörök, iskolák legyenek, óvoda, óvodát léte, már akkor óvodás is részesítenek állami pénzeken. Teljesen átfogó gazdasági program, amelynek nagy eredményei vannak. Darányi Ignác minisztériuma, a Fölisi Minisztérium hozta létre 1897-ben az úgynevezett hegyvidéki kirendeltségét. Ez kezdetben Szolyván van, utána ezt áteszik Munkácsra, ez ugye központi fekvésű, amely az egészet irányítja egy miniszteri biztos, ugye Egán Ede vezetésével 1901. szeptember 20-án történt haláláig, meggyilkolásáig. Arról vagyok meggyőződve a források alapján, meg amit összegyűjtöttem és utána néztem, hogy minden bizonnyal gyilkosság áldozata lett, hiszen kőkemény érdekeket sértett.
A ruszinokra telepedett uzsorások módszereiről és az évi 1000%-os kamatokról így ír Barta Miklós.
Laturka vidékén, közvetlenül a határszélen néhány község sertéskereskedéssel foglalkozik. Vásárolják a sertést Galíciában és hajtják a munkácsi vásárra. Ezek nem elesett emberek, de üzérkedésükhöz gyakran kell hitelüket igénybe venniük. A forrás megnyílik a paraszt előtt, meríthet belőle. Merít is, mert különben életmódja szűnik meg. Ezen hitelezésnél fizet a rutén 10 forint után hetenként 2 forintot. Ha a vásáron nyert 12-t, megtalálta a rutén is a maga számadását. Égbe kiáltó uzsora ugyan, de nincs áldozata. De ha kárral jár az üzlet, ha nyakán marad a sertés, s azt tartania kell uzsora pénzen vett gabonával, vagy ha betegség éri a jószágot, vagy ha árán alul veszik meg, no, akkor meghúzták a harangot a rutén összes vagyonkája fölött. 10 forint után egy évre 104 forint. Ez, ha jól számítok, 1040%.
Tudjuk, hogy a cári Oroszországban jó néhány pogrom volt, Oroszországból átjöttek, és Orosz-Lengyelországból, ugye, mert Lengyelország nincsen 18-ig, hanem Orosz-Lengyelország van, tehát a volt lengyelországi területek, azok a cári birodalom részei, ugye Varsó is. Átnyomták őket Galíciába, az a osztrák tartomány, meg részben Bukovinára, amely szintén osztrák tartomány, nem Magyarországhoz tartozik, az Ausztria tartománya, ott pedig az osztrák hatóságok pénzügyileg, meg gazdaságilag korlátozták őket. És tudatosan átnyomták, mivel Magyarországon nem volt bevándorlási politikája, illetve ami volt, az gyalázatos volt, eszementig liberális, tehát nem táblatokban gondolkodó. És tulajdonképpen az északkeleti felvidéken ennek a bevándorlók tízezrek kezükbe vették a pénzügyi világot. A ruszinok körében, akik ugye szegények voltak, uzsorakamatot vezettek be, 500 meg 1000%-os uzsorát vezettek be, maguk bevették a pénzügyi világot, azon kívül a kocsmákat.
A falusi boltosok az árucikkekkel is uzsora rabságban tartották a ruszin parasztokat.
Bolt sok van a falu nagyságához képest, de egyik a másiknak versenyt nem csinál. Úgy árul mindenik, mintha kartelben volnának. A mérték is mindenikben egyformán hamis. A bolti hitel persze váltó hitellé alakul át egy bizonyos összegen túl. A váltó pedig a rutén vagyon halálos ítélete, mely ellen nincs föllebbezés. Úgy kell képzelni ezeket a boltokat, mint valami szivattyú telepet, melynek csatornái és szívóágai benyúlnak a rutén tűzhelyébe, pajtájába, gyümölcsös kertjébe és földjébe. Ami ezeken a helyeken fogyasztatik, az mind a bolti csatornán folydogál oda, és amit termeltetik, azt mind a bolt csövei szívják föl.
Nagyon érdekes levéltári adatot találtam, hogy több tucat faluba a falu vezetését is megszereztek, úgyhogy a ruszinok kiszolgáltatva az uzsorásoknak, kocsmárosnak bírót választottak közülük maguk fölé. Ott volt a szatósboltja, ott volt a kocsmára, ő volt, aki a pálinkát adta a ruszinnak. Ezen lépett fel Egán és a magyar kormányzat is Darányi, mivel hitelszövetkezeteket alapítunk, ahol a rutén belép tagnak, és akkor vehet föl kölcsönt, és nem uzsora kamatra, hanem normál kamatra, akkor a kocsmárosokat úgy szorítjuk vissza, meg a szatócsoboltokat, hogy csinálunk áruraktárakat, ahol 30-40%-kal olcsóbb a közszükségleti cícek, meg az élelmiszer, mint a szatócsboltba, vagy mint Budapesten. Találtam olyan korabeli újságcikkeket, és ez Fényes László írta, hadügyi államtitkár 18,
ami baloldali újságíró,
baloldali újságíró volt, akinek megtaláltam egy 1907-ben-8-ban írt cikkét, leírja, hogy volt egy olyan uzsorás, aki beperelt 120 rutént, akik uzsora kamattal tartoztak neki. Amit már régen kifizettek, de ő még fejenként mindegyik követelt 3-4-500 korona tartozás, és beperelt 120 rutént. Nagyon fontos ebben a kérdésnek a tisztázásában megnézni a korabeli sajtót. Akár a baloldali radikális sajtót, akár a konzervasív sajtót, például a Magyar Állam cikkeit, az Alkotmány, ugye ezek voltak a konzervatív lapok, a többi meg hát a Budapesti Lap, meg ezek, meg a Pesti Lap, ezek ugye tudjuk, hogy baloldali, meg ilyen radikális, meg liberális sajtó volt.
Az első hitelszövetkezet 1899. augusztusában alakult, de egy esztendő alatt már 47 szövetkezet alakult, és 35 volt alakulóban. Egán Ede hitelszövetkezeteiről így írt Barta Miklós.
A szövetkezet tagja lehet minden fedhetetlen életű honpolgár, aki 5 éven keresztül hetenként 20 fillér befizetésére kötelezi magát. Ez tehát egy összesen 52 koronára szóló kötelezettség, mely a befizetés napjától kezdve bármikor 100 korona hitelre jogosítja föl az üzletrész tulajdonost. Kölcsönsegében mindenek előtt azok részesülnek, akik az uzsorától akarnak megszabadulni. Azután azok, kiknek orvosságra és élelmiszerre van szükségük. Később az adóhátralékosok. Ezek után azok, kik marhát, telket, földet vásárolnak, vagy építkeznek. A kölcsönöket az igazgatóság szavazza meg felelősség mellett. Az igazgatóság elnöke mindenütt a helybeli görögkatolikus lelkész, erre hárul a pénztárosi és könyvelői munka is. Az igazgatósági tagok kizárólag a jobbmódú földművelő parasztgazdák közül választatnak.
Elmondta, hogy Egán Ede milyen programba kezdett bele, úgy, hogy Arányi Ignác ott volt mögötte a háttérben, és hogy támogatták az itteni országgyűlési képviselők, főispánok, az egész kormányzat mellette állt. De mégis 1901-ben Egán Edét képesek megölni. Vagy öngyilkos lett? Ön mit feltételez?
Jön a régi kérdés. Cui prodest? Kinek volt az érdeke, hogy Egán eltűnjön? Darányi Ignác tudta kijárni Egánnak azt, hogy végre egy biztosító társaság életbiztosítást köszönjön. kössön vele. Nem volt olyan, amelyik biztosítást akart kötni Egánnak. Darányi járta ki, az egyik biztosító végül elvállalta.
Mert hogy nagynak tartották a kockázatot.
Nagynak tartották a kockázatot. Elég sok Egán levelezést olvastam. A Bartával való levelezésébe, de a nevezetes 1900 februári munkácsi értekezete, amely számba vette 97-től 99-ig a hegyvidéki gazdasági mozgalomnak az első eredményeit, Egán is elmondja, hogy hányszor fenyegették meg, hogy imákba kell foglalni azt, hogy el kell pusztulnia, és kapta a fenyegető leveleket. A helyszínre érkező beregszászi vizsgálóbíró meg törvényszéki orvos kizárta tartotta az öngyilkosságot. Másnap a összes budapesti lap öngyilkosságról írt.
A korabeli liberális lapok Egán Ede öngyilkosságáról írtak. Így tett Ady Endre is, aki 1901. szeptember 21-én a Nagyváradi Naplóban terjesztette a hírt az általa addig is sokat bírált Egán Edéről.
Szomorú, gyászos végéről egy sokat emlegetett szereplő embernek hoz hírt a telegráf drót. Egán Ede, a felvidéki ruténság helyzete javítására indított akció kormánybiztosa agyonlőtte magát. Megdöbbentő, váratlan vége ez a nagy energiát mutató csupa akció embernek. Nagyon sokat dolgozott. Nem kímélt senkit, de legkevésbé kímélte önmagát. Dolgait, akciójának fanatikus voltát nem egyszer láttuk nagy veszedelműeknek. Sokszor bíráltuk nagyon erősen, de elismertük, s elismerjük, hogy fanatikus munkálkodása, energiája nagyon sok hasznosat mivelt. Minden esetre ellenfelei voltunk.
A hatóságok egyes emberei tudatosan húzták, halasztották a nyomozást. Egy Bihar Jenő nevű újságíró, a Magyar Állam című konzervatív lap munkatársa vette a fáradtságot, és tényleg végigjárt, és sorra vette azokat az adatokat, amit a hivatalos vizsgálóbizottság tudatosan kihagyott tényeket. Ez egy olyan 30 oldalas pamflet, de például olyan, hogy kuszált kézírással, pontatlan címzéssel Munkácsi postán föladtak egy ilyen levelet, hogy Egán még kusztik közöttük, na majd holnap vége, és másnap megölik. Ungvár és Munkás között a Lázi dombon, ahol egyébként a közeli Daróc község lakosai már 1901-1902-ben már emlékoszlopot állítottak Egánnak az emlékére, ami aztán a 80-as években, mikor szélesítették a Munkácsi és Ungvár közötti főútat, hogy ez a szovjet időszak vége, akkor ezt eltüntették, és a kárpátai ruszinok és magyarok ide most egy 5 méter magas, egész alakos Egán szoborral állítottak emlékművet, és Kárpátalján Egán Edének már 1990-től egyre nagyobb a kultusza. 1990-ben a csehek által épített híd, azt úgy mondják az ungvárok, hogy cseh híd. Ott volt a Mars tér, azt átnevezték Egán Ede térnek már a 90-es évek elején. Akkor van az ungvári várhoz vezető útnál Egán kocsma. Alsó Kalocsán van egy falu múzeum, ahol Egánnak ez a bricskája is ki van állítva például. Ápolják Egán Ede emlékét. Egán Ede neve Kárpátalján már a 90-es évek közepétől, végétől hívó szó Kárpátalja gazdasági, társadalmi, szociális felemelésére. Végül ezt a Egán Ede program, ami most már van, ezt a magyar kormány fölkarolta. A Munkácsi hegyvidéki kirendeltségén, ahol volt ugye a székháza, emléktábla jelöli meg. Nagy kultusz van, és Magyarországon még egy emléktáblája sincs. És egy utcanév nincs, ami pedig 45-ig volt. Holott ő egy nemzetpolitikus volt, aki a magyarságért is dolgozott. És ugyanakkor az egész család, említettem már Egán Imrét, ugye a fiát, aki nyugatmerszék felkelésbe vesz részt lovas bandériummal, akkor egy másik Egán utód, Egán Iván, 18 éves hadaprótként Alsó Némedinál hal hősi halált a szovjet hadsereg elleni harcban.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Egán Edéről és a kárpátaljai hegyvidéki akcióról beszélgettünk Botlik József történésszel. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
Korábbi műsorunkat ismételtük meg. Thank you. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2 óra hírek.